Isten igét olvasom nektek, folytatjuk a hegyi beszédről szóló sorozatot. Ezúttal a Máté írása szerint való evangélium 7. fejezetének a 6. verse következik. Ezt olvasom, kövessétek együtt velem az Isten szavát. Hallgassuk meg tehát a Máté írása szerint való evangélium 7. fejezetének 6. versét. Ne adjátok azt, ami szent a kutyáknak. Gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé. Nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva széttépjenek titeket. Ne adjátok azt, ami szent a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé. Ez Isten igéje. Foglaljatok helyet. Hát, hogyha figyelünk, már pedig miért ne figyelnénk, akkor lehet, hogy most olyan értetlenkedve állunk Jézus tanításával szemben, hiszen hát az előző 5 igeversben ugye arra szólít fel Jézus, hogy ne ítéljetek, mert ítéltetni fogtok. Akkor hogyan érti azt, ugye ebben a most felolvasott igeversben, hogy mégiscsak ítélni kell? Hogy van ez, testvérek? Azt hallottuk, nem, hogy Jézus nagyon egyértelműen felszólít erre, és ezt egyenesen megtiltja, hogy ítéljünk. Mit mondtunk? Ugye ítéletnek nevezzük, vagy nevezhetjük azt, amikor mi magunk ülünk a bírói székbe. Ami az Isten kiváltsága. Tehát a fakalapács, ugye, amit a bíróságokon szoktak használni, a mennyei fakalapács nem lehet a mi kezünkbe. Nem ítélhetjük az embereket, hogy na majd ez megy a kárhozatra, valaki ennél egyszerűbben mondta és velősebben megy a levesbe, emez meg az üdvösségre. Ez az Isten dolga. Ezt tegye meg az Isten, és meg is teszi nyilván. Főleg, ugye szem előtt tartva azt, hogy mennyire vakok vagyunk ebben az ítéletben. Nem látjuk helyesen az ember állapotát. Nem tudjuk megítélni, megbecsülni. Nem tudjuk, hogy még az Isten mit végezhet el annak az embernek az életében. Ugye vannak még ilyen csodák, hogy kutyából is lesz szalonna. Itt vagyok én például, hogy ezt szemléltessem. Ja, nem ismertetek korábbi életemben. Még jó. De ha ismernétek, dicsőítenétek az Istent. Hogy az Isten szabadítani tud, és meg tud változtatni embereket. Ezért ne ítélj, azt mondja ugye Jézus, mert ítéltetni fogsz. Vagyis gyakran előfordul az, hogyha én könnyelműen a véleményemet, és nem az Isten igazságát mondom, mert az én véleményem, akkor az egyszer a fejemre hull. Én gyakran tapasztalom azt sajnos, hogy valamit kimondok, valaki felé, és aztán kiderül, hogy én abban a bűnben mennyire el tudok esni. Hallottuk Dávidnak az esetét, ugye, hogy kimondja a halálos ítéletet önmaga felett, nem tudván, ugye, hogy csapdába sétál. Akkor hogyan van az, hogy Jézus most pedig arra szólít fel, hogy mégiscsak ítélj? Mit és hogyan? Nincs itt ellentmondás, testvéreim, mert Jézus arra hív, hogy az Isten dolgaiban, mondjam így, a lelki dolgaiban, a szent dolgokban igenis tegyek különbséget. Nehogy összekeverjem a szentet azzal, ami nem az isteni. Van erre egy szó, ugye, a profán, ami nem az isteni. Ezért mondja Jézus, hogy ne adjátok a kutyának, ami szent, se ne dobjátok gyöngyeiteket a disznók elé, vagyis becsüljétek meg a szent dolgokat. Igenis, tégy különbséget, distinguálj, hogy mondjam tudományos kifejezéssel élve. Legyél különbséget tevő a lelki dolgok tekintetében. Azt mondja a jó öreg Spurgeon, Jézus tanítványai nem lehetnek bírák, de ostobák se legyenek a dolgok megítélésében. Jézus nem akarja, hogy mi együgyűek, buták legyünk abban, hogy mi az Istentől való, és mi az, ami nem. Nehogy ezekben összetévesszük a dolgokat, rosszul ítéljük meg. Erre felhív Jézus, amikor ezt mondja, ezt a felolvasott igét. Tudjátok, alapvetően egy olyan világban élünk, és nem árt ehhez hozzátenni azt sem, hogy bennünk van ez a világ, még itt a templomban is, még a szószékre is felhozom magammal. Tehát mit? Azt a gondolkodást, hogy leértékelem, ami értékes, és felbecsülöm azt, ami vacak, ami kacat. Talán erről a szószékről már elhangzott ez a példa, de most engedjétek meg, hogy megint idehozzam egy nagyszerű hasonlatban, tehát hogy a világ hogy tart ebben a dolgok, az Isten dolgainak a megítélésében, hogy a bűneset óta, ez a példa így szól, hogy egy ékszer üzletben, ahol egyaránt vannak nagyon értékes ékszerek, gyémánt, arany és egyéb ilyen nemes fémből készült ékszerek, és bizsuk, éjszaka egy tolvaj bemegy ebbe az ékszer üzletbe, és nem tesz más, nem lop el semmit, csak összecseréli az árcédulákat. Az értékes ékszerhez oda teszi a bizsuálát, ami nyilván fillér, és fordítva. A bizsuhoz pedig oda teszi a nagy értéket. És mi történik a következő nap, ugye, ha nem veszi észre a csalást a tulajdonos? Hát olcsón veszik meg azt, ami drága. Olcsón adják. És drágán adják azt, ami pedig vacak bizsú. Mondjátok meg, testvéreim, nem ez van ebben a világban? Nem így vagyunk sokszor az értékes és az értéktelen dolgok felbecsülésében? Ugye megtapodják azt, ami drága, és magasztalják, dicsőítik azt, ami pedig szemét. Ítéljétek meg magatok, testvéreim, hogy nem így van-e. De ugye itt Jézus minket arra hív, hogy ne legyünk ilyenek. Ne legyünk olyanok, a költő szavával mondva Pilinszky János, ugye nagyon gyönyörűen, frappánsan fogalmaz sokszor, sok esetben, azt mondja, hogy olyan ez a világ, ahol meghasadtak az evidenciák. Vagyis ugye mi az evidencia? Az, hogy magától értetődő. A bűneset óta nem magától értetődő. A jónak mondjuk, a jót mondjuk rossznak, és a rosszat jónak. Hogyan van tehát az, hogy ezeket a dolgokat ne keverjük össze, mert erről tanít Jézus? Először, nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy jól értsük Jézus tanítását, beszéljünk arról, hogy miért használja Jézus ezeket az erőteljes példákat, ugye ellentétpárokat, azért, hogy egy fontos igazságot a szívünkre helyezzen, egy fontos tanítást. Testvérek, ezt meg kell nektek magyaráznom, hogy van ez. Mire gondol Jézus, amikor kutyákról beszél, disznóról, szentről és gyöngyről? Miért ezek a nagyon éles ellentétpárok? Hát, ha a kutyáról van szó, akkor nehogy még véletlenül se arra a kis gyönyörű házi kedvencre gondoljunk, ami ma már a mi kultúránkban olyan természetes, nem? Az ölebre, vagy akár a kertben szaladgáló házi kedvencre gondoljunk, mert Jézus idejében a kutya, az ebb, az egy félvad, kóborló, tetemekből, dögből lakmározó állat volt. A zsidó kultúrában, az akkori kultúrában ez egy utálatos állat volt, a kutya. Én is szeretem a kutyákat, tehát tudom, hogy ez nagyon fontos, hogy a helyére kerüljön, ez, amiért Jézus használja ezt a szót, ezt a hasonlatot. Aztán, amikor a disznóról van szó, akkor Jézus tulajdonképpen a törvény szerint jár el, ugye, mert a mózesi törvényekben ott van, igen, ki is van már vetítve, hogy tisztátalan az az állat számotokra. Tehát ha valamennyire ismerjük még ma is ugye azokat a zsidókat, akik komolyan veszik az Isten törvényét, akkor tudjuk, hogy nem esznek disznóhúst. Mert ez törvény. Jó, hát testvérek, azért mi, akik fogyasztunk sert és húst, azért nyugodjunk meg, Jézusban ez a törvény már nem érvényes. Mert itt igazából egy nagyon fontos lelki előre vetítésről van szó. Ugye, amikor Isten a törvényeket adja, akkor tisztába akarja tenni, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami tisztátalan, de itt lelki dolgokról van szó elsősorban. És a disznó tehát a zsidó ember számára egy utálatos állat volt. És ha mind a két állatot használja Jézus ebben a hasonlatban, akkor el kell mondjuk, hogy tulajdonképpen jelképekről van szó. Mert a zsidó ember gyakran használta a kutya kifejezést, meg a disznót a pogányokra, az istentelen emberekre, akiknek Isten szava, Isten törvénye semmit nem jelentett. Volt is egy mondás, amit Péter apostol is idéz, 2 Péter 2.22, a kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg. Tehát nagyon erős, de konkrét dolgokat mond itt az ige, és Péter a romlott, bűnös emberre használja ezt a kifejezést. Arra az emberre, akit annyira nem érdekel a lelki tisztaság, hogy ezt a hasonlatot használja, hogy olyan, mint a kutya, amelyik visszatér a maga okádására, vagy mint a megfürdött disznó sárban hempereg. Nyilván így már értjük ezeket a hasonlatokat, ugye, ezeket a képeket, hogy miért használja Jézus. De mi köze van, ugye, itt ennek az, hogy szent és gyöngy. Ezt is fontos megérteni. Hát a jó, ha semmi köze nincs, mert éppen erről beszél Jézus. Mit jelent az, hogy szent? Hát elsősorban ugye a szónak a jelentése az, hogy Isten számára elválasztott. Az Isten céljaira félretett, és ez azt jelenti, hogy semmilyen más célra nem használható, az az Istené. Ilyen volt az áldozat húsa, itt szó szerint ez szerepel, az áldozati állatnak a húsa, amit az oltára tettek. Az az Isten elé lett téve, azért szent, mert az az Istené, külön van választva. És bocsátassék meg nekem, egy nagyon erős képpel mondanám én is, ugye, hogy a hétköznapi használatban nem mindegy, hogy ágytál vagy levesestál, a kettőt nem keverjük össze, nem? Tehát mind a kettőnek megvan a maga jól elkülönített helye. És a gyöngy, mit jelent a gyöngy? Hát igaz gyöngy, Jézus idejében még nem hamisították a gyöngyöket, ma már van ilyen is. Ugye a gyöngykagylóból nyerték ki, halázták ki, szedték ki ezt az igaz gyöngyöt. És Jézus Krisztusnak egy nagyon fontos példázatában, amikor az Isten országát hasonlítja, ugye, mert hasonlatokban mondja el, azt mondja, hogy hasonló mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Tehát Isten országára azt mondja Jézus, hogy olyan, mint egy drága gyöngy. Egy felbecsülhetetlen érték. És annyira értékes, hogy azt mondja a becsüs, ugye a kereskedő, hogy hát mindent érdemes eladnom azért, hogy ez az enyém legyen, mert olyan értékes. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy Jézus szóhasználatában a gyöngy az Isten országa. És akkor most jön az, hogy hogyan kell nekünk ezt a tanítást alkalmazni. Miről beszél itt Jézus? Mit kellett értsenek az akkori hallgatók is, és ma mi, a mai hallgató? Hát van egy nagyon kézenfekvő magyarázata, és biztos vagyok benne, nagyon sokszor ez eszünkbe jut, és valóban jól is alkalmazzuk, amikor így alkalmazzuk, hogy tudnélik, ez azt jelenti elsősorban, hogy amikor Isten dolgairól beszélünk, legyen az az ő igéje, vagy a mi lelki tapasztalásunk, hogy hogyan éljük meg az Istent, azt nem mindenki fogadja örömmel. Sőt, nem hogy nem fogadják örömmel az emberek, hanem van, amikor egyenesen kigúnyolnak ezért. Egyenesen hülyének neveznek, bolondnak, nem? Pál apostol is olvastuk az igét, hogy bolondságról beszél. Már a kezdetekkor. Van, akit egyenesen feldühít az Isten szava. Itt ugye olyasmit olvasunk, hogy ha disznók elé szórják a gyöngyöt, az megfordul, amíg szét is tépheti azt, aki nem kukoricát adott neki, amire ki van éhezve, hanem gyöngyöt. Mit ér a disznónak a gyöngy? Semmit. Biztos vagyok benne, hogy a mi megtapasztalásainkban is van ilyen, hogy amikor jó hiszeműen akarunk magyarázni valamit az Istenről, akkor valamilyen nagyon rossz ellenállásban lesz részünk. Negatív ellenállásban. Azt mondja Jézus, hogy ne tedd. Ne erőltesd. Nem kell rátukmálni, testvéreim, senkire az evangéliumot. Ha nem nyitott rá, ha nincs füle, nem? Nem, de mondja Jézus sokszor, hogy akinek van füle, hallja. Ha nincs füle, hogy meghallja. Nincs lelki igénye. Ó, ne erőltesd! Ne legyen kényszer az Isten országa, ugye, hogy hát ha akarod, hanem meg kell hallgatnod. Egyébként is egy helyen azt mondja az ige, hogy nem mindenkié a hit. Pál apostol ugye egy alkalommal kéri a testvéreket, hogy imádkozzanak azért, hogy terjedjen az Úr igéje, és dicsőítsék, hogy megszabaduljanak az elvetemült gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. Ugye, hogy van ebben megtapasztalásunk? Hogy olyan sokszor az Isten dolgairól beszélni embereknek, mint a kutyák elé vetett szent, ugye az áldozati hús, ami nem a kutyának való, vagy a disznók elé szúrt gyöngy. Ó, testvéreim, nem, ne erőltessétek ezt, és legyen bölcsességetek annak meglátására, hogy ki az, aki szívesen hallgatja, és ki az, aki nem. Kérjétek el felülről ehhez a bölcsességet. Akár, tudom, nagyon sokan beszélnek erről, családjukban van ilyen ember, munkahelyen, egyáltalán bárhol a környezetünkben. Ez az egyik kézenfekvő magyarázat ennek a tanításnak. És hadd beszéljek nektek arról, hogy van egy mélyebb, ennél sokkal mélyebb magyarázata ennek, egy sokkal mélyebb értelmezése ennek az igének. Hadd kezdjem így ezt a magyarázatot, hogy most próbáljuk úgy értelmezni, hogy mit jelent ez házon belül. Azért mondom ezt, mert ha csak annyival maradunk, hogy hát igen, vannak gonosz, istentelen emberek, akiké nem a hit, akkor olyan megnyugszunk, hogy hát, ami jó helyen vagyunk, mert ma vasárnap is itt vagyunk az Isten tiszteleten, jaj, de jó, mi nem azok vagyunk. Emlékszünk a farizeus is, a vámszedő imádságra, ugye a farizeus hálát ad, hogy Uram, nem vagyok olyan, mint az a másik, aki ott mögöttem van és búslakodik. Tehát nehogy ez a magatartás legyen bennem, hogy jaj, hát, de megmondja Jézus most a gonoszoknak, hogy nem méltóak az Isten országára. Akkor mi tehát ez a mélyebb magyarázat? Hogyan szól ez hozzánk? Hogyan szólít meg minket, testvérek, akik itt vagyunk a templompadban, vagy a szószéken? Hát úgy, hogy ne tegyük olcsóvá az Isten kegyelmét. Ne tegyük olcsóvá. Mert elsősorban azok tehetik olcsóvá az Isten kegyelmét, akik ismerik az Isten kegyelmét. Akik járatosak az Isten igéjében, a tanításban, azok tehetik leghamarabb olcsóvá, értéktelenné. És hadd mondjak itt akkor egész gyakorlati dolgokat. Olcsóvá tehetjük az Isten kegyelmét azzal, hogy Isten igéjét sokszor válogatás nélkül, meggondolás nélkül mondunk. És nem csak a szószékre gondolok, oda is beférkőzhet ez az olcsóvá tevés, hanem sokszor a közbeszédben. Mi olyan könnyen mondjuk, csípőből van igénk erre meg arra, tudjuk mondani embereknek, hogy így kell, meg úgy kell, de közben megfeledkezünk arról, amit a példabeszédek könyvében olvasunk, olvassátok a példabeszédek könyvét, ugye most a bibliaolvasó kalauz szerint ez van soron, hogy olyan a helyén mondott ige, mint aranyalma ezüstányéron. Testvér, helyén mondott-e az igét? Helyén mondom az igét? Magammal kezdjem. Vagy pedig csak úgy szórom, hát majd úgyis eltalál valakit. Nem, testvér. ha nem az Isten lelke termékenyíti meg, először benned, aki mondod, bennem, aki mondom, akkor félő, hogy bár az Isten igéje, de nem az Isten mondja. Ugye ismeritek azt a történetet, amikor Jézust megkísérti a sátán a pusztában. Mit mond az ördög? Igét mond, nem? Csak hogy idézi, nem? De az ördög mondja, lehetek én is ilyen testvér, hogy lejáratom az Istent azzal, hogy nem a helyén mondom az igét. Mert nem figyelek az Istenre, nincs az a rászorultság az Istenre, hogy Uram, most mit mondjak? Hanem csípőből mondom, mert én már annyira tudom a Bibliát. Tudom, hogy mi van a Máté 7:6-ban, nem? Ó, testvéreim, könyörüljön rajtunk az Úr, hogy nehogy így tegyük olcsóvá, értéktelenné az Úr igéjét. De van mélyebb is ennél. Olcsóvá tesszük akkor a kegyelmet, amikor nem teszünk különbséget a felszínes kereszténység és a valódi tanítványság között. Megelégszünk azzal, hogy nagyon sok esetben csak egy ilyen választói névjegyzék a kereszténység. Vagy egy, ugye hogy szokták mondani az emberek, hogy hát beleszülettem ebbe a vallásba, és akkor az vagyok. Hát néhány szimbólumával élek ugyan, hogy megkeresztelkedem, vagy gyermekeimet megkeresztelem. Hát még néha úrvacsorázni is elmegyek, de igazából csak úgy szőrmentén vagyok keresztény. Testvérek, én úgy gondolom, hogy 2000 év óta, de most különösen gondoljunk magunkra a reformátusokra, de erre a gyülekezetre nagyon sokszor vétkezünk azzal, olcsóvá téve a kegyelmet, hogy nem teszünk különbséget a között, hogy valaki csak formális keresztény, és a között, aki valódi tanítvány az Úr Jézus Krisztusnak. A lelkek megítélése, hát nézzétek meg a felolvasott igében, erről beszél Pál az 1 Korintus 2-ben, a 6. verstől kezdve. Hogy hogyan látod ugye a másik embert, és higgyétek el, erre szükség van, hogy meglássuk ezt. Mert amikor embereknek beszélünk ugye az Isten ígéjéről, az evangéliumról magáról, akkor nem hagyhatjuk ki a kereszt botrányát. Tehát ne kezdjük azzal az embereknek, hogy valami felhigított evangéliumot akarunk mondani. Tudod mi az evangélium? A Jézus Krisztus keresztje. És ez a kereszt, Pál mondja ezt, ő használja ezt a kifejezést, ez nagyon sokak szemében botránkozás, megütközés. Miért megütközés, ugye? Mert szembesülnie kell azzal, amikor a kereszt tanításával szembesül, hogy Jézus Krisztusnak az életébe került, az Isten mindent oda tett, azért, mert felbecsülhetetlen a bűnnek a súlya. Azért kellett ez a felbecsülhetetlen érték, ez az áldozat, mert felbecsülhetetlen a súlya annak, hogy hol tart az ember az Isten nélkül. És mindez ezzel a kereszttel szembesülök, vagy a keresztnél szembesülök ezzel. És nem lehet valaki kereszt nélküli keresztény, testvérek. Furcsán hangzik ez így kimondva, de nagyon sokszor mégis a kereszt botránya nélkül akarunk keresztényé lenni. Hogy nincs bűnbocsánat az életemben, nem tapasztalom meg azt, hogy Jézus valóban megbocsátotta, mert nem fogadom el, csak egy ilyen vallásos beszédként tartom számon, hogy meg kell térnem, mert elvesztem Jézus nélkül. És enélkül akarjuk a kereszténységet árulni, testvérek, így mondom ezzel a csúnya szóval, áruba bocsátani. Eszembe jutott néhány évvel ezelőtt, egy idős asszonnyal imádkoztam, aki nagyon sokat sírt a családtagjaiért. Két felnőtt gyereke, unokái voltak is, és így nevezte az imádságában a családtagjait, akikért könyörgött, hogy ó Uram, könyörülj gyermekeimen, akik műkedvelő keresztények. Ugye értitek, hogy mit jelent ez a szó, hogy műkedvelő? Hát aki úgy elmegy néha egy-egy képtárat megnéz, vagy múzeumot, vagy mit tudom én, értitek, műtárgyakat, de igazából csak kedvelője ennek az egésznek. De köze nincs hozzá, persze én is műkedvelő vagyok nyilván, de ebben az értelemben ez egy negatív kifejezés. Ugye a magyar nyelvünk szokta használni valamire, amikor mondja, hogy műkedvelő módon viszonyul csak hozzá, ahhoz a bizonyos dologhoz. Testvéreim, református egyházunknak, de őrizze meg az Isten attól, nehogy a mi gyülekezetünknek is óriási tévedése legyen az, hogy mi nem azt az evangéliumot hirdetjük az embereknek, amit ránk bízott az Isten, hanem annál kevesebbet, olcsóbbat, felvizezett evangéliumot hirdetünk, ami kereszt nélküli kereszténységhez vezet, ami valójában nem az. Ócska hamisítvány. Wellness kereszténység, ahogy mondta valaki. Miért? Mert hát milyen a wellness? Hát ott jól kell érezze magát az ember, nem? Ott ki kell szolgálják. Ott aztán azt szeretném kapni, amit a pénzemért szeretné, tehát amiért fizetek, nem? És az egyházunk is belesétált ebbe a csapdába, hogy ilyen szolgáltató egyházzá lett, és mi az emberek elvárása, nem? Legyen könnyű, legyen olcsó, legyen könnyen megúszható, nem? Nevezzük ezt nevén, hogy miről beszélek. Lelkészként nagyon gyakran találkozom ezzel a példával. Hát meg kéne keresztelni a gyermeket, mert azt mondta a nagyi, mert nem tudom kinek a családból ez a kérése, véleménye, és jó, hát rendben, ez nagyszerű dolog, nem? De valahogy meg kellene úszni azt, hogy most igazából végig gondolni azt, hogy mit is jelent ez az egész. Mit mond Jézus a keresztségről? Miről szól ez az egész? Hát nincs már rá időnk, tiszteletes, hogy ennyit foglalkozzunk ezekkel a dolgokkal. Jó, hát akkor kereszteljük meg ezt a gyereket. Nem? És belemegyünk. És olcsón adjuk. Az nem azt jelenti, hogy Isten nem veszi komolyan, testvérek, de mi nem vesszük komolyan. És vétkes vagyok én, aki ebbe belemegyek, és vétkessé teszem azt, aki belemegy sokszor ebbe a hazugságba, ebbe az önámításba, hogy kereszténység az, pedig valami felvizelt, lájtos, ugye van erre egy szó a kereskedelemben, lájtos kereszténység. Ó, nehogy a mélyre menjünk a dolgoknak, nehogy szívig ható legyen, nehogy megváltoztasson esetleg. Testvérek, az a kereszténység, ami nem tud megváltoztatni téged, az semmit nem ér. Mert Isten nem a szokásainkat akarja megváltoztatni, hogy most járjunk templomba, vagy ne járjunk, hanem az életünket, a szívünket akarja gyökerestül. Ez az evangélium, testvérek. És ennél mi nem kérhetünk kevesebbet, és nem hirdethetünk kevesebbet, mert akkor becsapjuk az embereket. Így mondta valaki egy híres evangélium ember, hogy halálos mákonyt adunk az embereknek, becsapjuk. Miközben az kellene, hogy mutassuk a keskeny útra vezető útat, ugye mi szoros kapunk keresztül, nem sokára következik ez az ige is. Nem ezt hirdetjük, hanem azt hirdetjük, hogy gyertek, lehet jönni, könnyű ez. Ó, testvérek, nehogy ebben a bűnben találtassunk. Egy misszionárius írta le a naplójába, valamelyik dél-amerikai országban hirdette az evangéliumot, misszionált, és egy alkalommal egy városnak a közepén egy ilyen piacon ment át, és egyszer csak megcsapja a fülét egy ilyen kiáltozás, hogy olcsó keresztet vegyenek! Olcsó keresztet vegyenek! Hát nyilván valami olcsó rózsafüzért kínáltak az árusok, de azt írja ez a misszionárius, hogy évtizedek múlva is ez a fülébe csengett, hogy olcsó kereszt. Ó, testvérem, ne tegyük olcsóvá azt, ami az Isten nagyon-nagyon drága fizetsége. És engedjétek meg, hogy átadjam a szót egy 20. századi mártírnak, aki 36 éves korában az életével fizetett azért, hogy az Istenhez tartozik. Egy evangélikus teológusról, lelkipásztorról van szó, Dietrich Bonhoefferről. Írt egy könyvet a hegyi beszédről, én is nagyon sokat épülök az írásaiból, az a címe, hogy Követés. És a könyve legelején a következő dolgot írja. Aki teheti, olvassa el, bár apró betűs, de olvassuk és kövessük a szöveget. Azt mondja, egyházunk halálos ellensége az olcsó kegyelem. Harcunk ma, ezt 1937-ben írja, de ma is érvényes, azt hiszem, sajnos, a drága kegyelemért folyik. Az olcsó kegyelem leértékelt áru kegyelmet jelent. Leértékelt bűnbocsánatot, elherdált vigasztalást, elvesztegetett szentséget. Olyan kegyelmet jelent az egyház kimeríthetetlen raktárából, amelyből könnyelmű kezekkel, megfontolás nélkül és korlátlanul osztogatnak. Ár költség nélkül. Hiszen éppen az a kegyelem lényege, hogy a számlát minden időre szólóan kiegyenlítették. A kifizetett számlára tekintettel minden ingyen kapható. Végtelenül magasak az előállítási költségek, ezért végtelenül nagy a felhasználás és a tékozlás lehetősége is. Ez az olcsó kegyelem, a bűn igazolása, de nem a bűnét elhagyó és megtérő bűnös megigazolása, nem a bűntől elszakadó bűnbocsánat. Az olcsó kegyelem az, amelyet mi adunk magunknak. Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetését, gyülekezeti fegyelem nélküli keresztséget, bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes bűnbánat nélküli feloldozást jelent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt nélküli kegyelem, az emberélet Jézus Krisztus nélküli kegyelem. És tovább is van, de elég ezt elhordozni, testvérek. Mit tegyünk? Az első dolog, amit tehetünk, és tegyük meg, testvéreim, ha ez még számunkra nem valóság, kezdjük már el megbecsülni azt, ami a legbecsesebb. Krisztus keresztáldozata saját életünkre nézve. Mennyiszer hallottad már ezt az üzenetet? Feltételezem, hogy nem mindig volt olcsó, hanem van, amikor tényleg drágának mondták és hirdették. Érvényes-e ez a te életedben, aki most itt vagy? Vagy pedig megtapodod ezt, mint aki értéktelennek tartja, mint aki vallásos beszédnek tartja. Ó, gyere a kereszthez, drága testvérem, ha eddig még nem jöttél el. Mert valami mást jelentett neked a kereszténység. Valami könnyelmű dolgot, amit úgy könnyebben meg lehet úszni. Mintsem, hogy az életem teljesen az Isten uralma alá kerüljön a kereszt által. És ha ez megvan, ne tegyetek más, testvéreim, mint hogy az embereknek is ezt hirdessétek. Természetesen ugye Jézus figyelmeztetése szerint ott, ahol ezt komolyan veszik. Ott, ahol ezt megfogadják, ott, ahol nem fognak hülyének mondani, bolondnak, nem fognak megbotránkozni. Mert ez a Jézus Krisztus keresztje, testvéreim. Kérlek benneteket erre. Ez Jézus ebbéli tanításának azt gondolom, hogy mélyebb értelmezése. Vegyük a szívünkre. Amen. A 392. énekükkel folytassuk Isten tiszteletünket. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma.